Gyert elő! Mezőgazdasági tippek a Halas Rádióban.
92.9 Halas Rádió a bizalom hangja. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, önök a Halas Rádió kertelő magazinját hallják. Ahogyan már megszokhatták, két mezőgazdasági szakember, Pősz Miklós és Kassai Miklós lát el bennünket hasznos tanácsokkal.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, és azt hiszem, hogy mindenki tapasztalja, észleli, hogy a tavaszi időjárás elég alaposan megviccelte a kertészkedőket. A nappali 20-25 fokos hőmérsékletek és az éjszakai mínuszok bizony próbára teszik a növénykéinket. A múlt hét közepén, elején a sóstói körzetben mínusz 4 fokos fagyot mértünk, és a gyalogművelésű szőlők, meg a gyümölcsfák is, diófák is egy bizonyos szinten bizony meg is fagytak. Hogy miért hoztam elő ezt az időjárás hőmérséklet dolgot? Miért fontos a napi középhőmérséklet? A növényeink fejlődéséhez a talaj hőmérséklet elengedhetetlenül fontos, ugyanis tudott dolog az, hogy ugye a zöldségféléink, a petrezselyem, a sárgarépa, a borsó, zeller, a paszternák, hidegtűrő növény, ezeket időben el lehet vetni, a hűvösebb, hidegebb talajhőmérsékletet is kedvelik, átvészelik, és ki fognak kelni. De igazából azt szoktuk mondani, hogy az optimális talajhőmérséklet az a felső 5-8 cm-es rétegben, ha eléri a 8-12 Celsius fokot, akkor tanácsos, illetve akkor ajánlatos a vetéseket elvégeznünk. Egyéb esetekben, egy hideg talajok esetében vontatottan kell a növény, hosszú ideig tart a kelése, egyenetlen lesz az állomány, amit aztán később se tudnak behozni a lemaradt növénykék. Az előbb már említést tettem ezekről a hidegtűrő növényeinkről, amelyeket viszont korábban is el tudunk vetni. Ha arra gondolunk, hogy a május elejé fagyok, ez a szervász, pongrász, bonifác időszaka bizony komoly problémát tud okozni, amikor esetleg még mínusz 4-5 fok alá is lemehet a hőmérséklet. Ez magyarázat arra, hogy miért kell ezeket a növényeinket, a paradicsomot, a paprikát és a hozzá hasonló kipalántázásra váló növényeinket, miért célszerű csak később, április vége felé. Tehát valahogy úgy időzíteni, hogy a úgynevezett májusi fagyokat túléljék, vagy még netán esetleg a fóliasátorba vagy a palánta nevelőbe legyenek bent. A másik ilyen témakör, amit szeretnék még megemlíteni, hogy azt hiszem a fólia alatti palánta nevelés, illetve az ahhoz szükséges magvetésnek a végére értünk, mert most már annyira kevés az idő, hogy ezek a növények nem fogják elérni azt a fejlődési stádiumot, vagy fejlettségi stádiumot, hogy ki tudjuk ültetni, vagy pedig egy későbbi kiültetés jön, ami viszont későbbi érést, későbbi termést fog produkálni. Akinek a fólia alatt saját maga előállítandó palántái vannak, föltétlen felhívom a figyelmét arra a nappali szellőztetésre, ugyanis amikor kint a nappali hőmérséklet 25 fok körül van, és süt a nap, a fólia sátorban borzasztó meleg tud lenni, és igen, párás éghajlat idézője véve éghajlat következik be, ami miatt a szellőztetésre nagyon nagy szükségünk van. Az erős pára tartalom viszont a növényi betegségeket, a kórokozóknak a felszaporodását segítik elő, tehát ezekre mindenféleképpen szükséges odafigyelnünk.
Ehhez szeretném hozzátenni, hogy a palánta nevelésnél a legfontosabb károsító a talajlakó gombák, amik nem csak a gyökérzetet károsítják, hanem a talajszint magasságában megtámadják a növényt, és úgynevezett palánta dőlést okoznak. Miklós már elmondta, hogy helyes technológia, szellőztetés az nagyon szükséges. Ez azt tudnám mondani, hogy ezek a gombák, ezek elsősorban hűvös kedvelők, tehát az éjszakai lehűlésnél, ha valahol nem tudunk fűteni, ott okoz legtöbb problémát, illetve ahol a kondenzvíz lecsapódik, ott kell figyelni a növényeket, és ez a dől is megjelenik, persze jobb lenne megelőzni, részben, amint elmondott szellőztetéssel, de természetesen vannak hatékony növényvédőszerek, többek között a Previkur használata nagyon fontos, lényeges, több helyen már mondták, hogy használják, és jó eredményt láttak, tehát saját maguk is megtapasztalták. A dőlés mellett, főleg a paprikánál, a baktériumos betegségek is előjönnek már szikleveles állapotban, pontosan ezeken a vizenyősebb helyeken. A levelek fonákát kell figyelni, mert a vizenyős 1-2 milliméteres foltok megjelennek, az már a baktérium jele. Természetesen ez ellen is kell védekezni, hát a résztartalmú szereket tudom ajánlani. Visszatérve a palántadőlésre, ha mégis van ez a palántadőlésünk, akkor azt tudom ajánlani, hogy a beteg növényeket talajjal együtt el kell távolítani, hogy onnan tovább ne fertőződjenek.
A beszélgetés hamarosan folytatódik. Addig is hallgassunk meg egy-két kiváló slágert itt a 92.9-en a Halas Rádióban.
Gyert elő! Mezőgazdasági tippek a Halas Rádióban.
Önök továbbra is a Kertelő magazint hallják itt a 92.9-en a Halas Rádióban. Folytatódjon tehát a beszélgetés Pősz Miklóssal és Kassai Miklóssal.
Egy más téma a növények tenyész területe. Akinek kicsi kertje van, és nagyon sok mindent szeretne belezsúfolni, a vége aztán az, hogy amikor ezek a növények elérik a teljes fejlettségi állapotukat, akkor már nem találja meg a paprikától a paradicsomot, vagy a padlizsántól éppen a burgonyát, most ezt csak példának mondtam. Tehát mindenféleképpen a növények sor és tőtávolsága nagyon fontos. Ezeknek a területeknek a nagyságát hívjuk mi tenyészterületnek, és nagyon sok irodalom foglalkozik azzal, hogy körülbelül ezeknek a növényeknek milyen tenyészterületre van szükségük. Én a teljesség igénye nélkül szeretnék egy néhányat felsorolni, tehát ez úgy értendő, hogy előre kerül a sor, és utána a tőtávolság, mert például a paradicsomféléknél a normál méretű bokorformájú paradicsomoknál 60x40 cm, vagy a zöldborsónál egy 30 cm-es sortávolság, 8-10 cm-es tőtávolság. Ennél megjegyzem, hogy szokásunk az, hogy bokorra vetjük a zöldborsót, és félmarékkal beledobunk egy gödörbe, hát ez bizony nem a legszerencsésebb állapot. Vagy a uborkánál például a 60x15 cm, de egy görög dinnyénél már a 150x100 cm-es sor és tőtávolság, vagy egy főzőtöknél 100x100 cm-es. Ugye magunk elé képzeljük ezeket a növényeket, akkor megvan erre a magyarázat teljes egészében, úgyhogy nem sok újdonságot mondunk mi ezzel, inkább csak ilyen figyelemfelkeltőnek gondoltuk. Például egy karalábnál a 30x20 cm-es sor és tőtávolság is elegendő, de egy fejes káposztánál már 60x40 cm-re van szükség. A gyökérzöldségeknél ott más a helyzet, mert a sárgarépánál, petrezselyemnél a 20-25 cm-es sortávolság és egy 3-5 cm közti tőtávolság elegendő, vagy egy céklarépánál a 30x10 cm. Természetesen itt a tőtávolságokat ugye úgy érjük el, hogy vagy szemenként vetettük, amit általában azért nem szívesen csinálunk egy sárgarépa vagy egy petrezselyemnél, de viszont amikor kikeltek a növénykéink, akkor ezt egyeléssel, ritkítással tudjuk elérni, ami ezzel egyidejűleg egy gyomtalanítást is magában hordoz. Ezt én javaslom, hogy ahogy azt a kis növénykét meg lehet fogni kényelmesen, minél hamarabb hajtsuk végre, ugyanis ezzel a növényeket olyan helyzetbe hozzuk, hogy hamarabb ki tudják fejleszteni a gyökereiket, illetve hát azoknál a növényeknél, amiknek még viszont a gyökerét fogyasztjuk el, ott viszont sokkal nagyobbak, hosszabbak lehetnek.
Annyit hozzátennék, hogy természetesen a gazdaboltokban, ha megveszük a vetőmagot, főleg az apró kis zacskós vetőmagokat, ott föltüntetik az optimális vetésidőt, és ugyanezeket a tőtávolságot, az ajánlott sor és tőtávolságot.
Ezért mondtam, hogy ez ilyen figyelemfelkeltő, jó emlékszem, már korábban szót ejtettünk erről, csak ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. És ha már itt tartunk ezeknél a sor és tőtávolságoknál, lehet, hogy nem egészen zöldséggel kapcsolódó, de kerttel, kerthez kapcsolódó probléma a telekhatártól történő telepítési távolságok. Ismereteim szerint jelenleg azt hiszem nincs is komoly rendelet, ami ezt szabályozza, de régebben ilyen volt, viszont a jog, illetve esetleg a régi rendeletnek a betartása folytán nem kerül az ember konfliktusba a szomszédaival. Néhány példát szeretnék én elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy például belterületen és zárt kertben a szőlőt és a 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcsöt, dísznövényt 1/2 méterre szabad a telekhatárhoz ültetni. Egy 3 méternél magasabbra nem növő önálló fát vagy bokrot 1 méterre például, ami viszont 3 méternél már magasabbra nő, ott már 2 méteres távolságot szükséges kihagyni. Külterületen mások a méretek, mert például egy szőlőt, málnát, ribiszkét 80 centire, egy mogyoróbokrot, naspolyát 2 méterre, egy őszi barackot 2,5 méterre, a törpe alanyra oltott almákat, szilvákat, medgyeket 3,5 méterre, de a normál méretű gyümölcsfákat akár 5 méterre, például egy normál méretű cseresznyefát, vagy egy diófát például 8 méterre szabad csak a telekhatárhoz ültetni. Ebből bizony nagyon sok konfliktus adódik a kert tulajdonosok között, és ha ezt sikerül betartani, vagy próbáljuk betartani, akkor ezeket esetleg el lehet kerülni, és a jó szomszédság mindentől többet ér.
Én a növényvédelmi szempontból néztem ezeket a távolságokat, természetesen arra kell gondolni, hogy a kerítés mellett még a permetezőgéppel odaférjünk. Tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy nem biztos, hogy mindig az a 1/2 méter is elég. a kertben lévő munkákkal kapcsolatban növényvédelmi témákról beszélnék egy pár szót. A csontriasok közül a cseresznye megy, még virágzik, a szilva is. A kajszi az már levirágzott, sőt, sajnos nagyon sok helyen megfagyott. Most volt egy kis lehűlés, de volt csapadék is, tehát a monilé elleni védekezésre fölhívva a figyelmet. Hát itt a ditán is annak megfelelő többi hatóanyagú szerek nem igazán hatékonyak, ezért a főszívódó szereket tudnám javasolni, mint például a folikulszólót, a topázt, a teldort, tehát ezek alkalmazhatók nagyon jó eredménnyel. Az őszi barasznál szintén a virágzás még nagyjából tart, de most már a tafrinára kell odafigyelni, tehát a tafrina elleni védekezést ne felejtsük el, mert főleg, ha lehűl a levegő, akkor ez egy hidegkedvelő gomba, nagyon jó föl tud szaporodni. Sajnos ott olyan szer nincs, ami gyógyítaná a leveleket, tehát csak a tovább terjedését tudjuk megakadályozni.
Ha szabad ebbe közbeszólnom, a gyakorlatból tudom mondani, most már évek óta azt a gyakorlatot követem, hogy az őszi baraszkfáimat, és hát ezzel egyidejűleg akkor az egyéb csonthéjasokat is, a lombhullás vége felé, amikor még egy harmadrésznyi lomb rajta van, úgynevezett lombfertőtlenítő rezes permetezésbe részesítem. Tehát magyarul egy erős, 2%-os rezes permetlével lemosásszerűen lemosom a csonthéjas fákat. Kora tavasszal, vagy inkább még a tél végén, amikor még nem is indul meg a vegetáció, egy újabb ilyen hasonló erős lemosó permetezést, és a rügypattanás időszakában pedig egy 0,5%-os, szintén rezes permetezés is. Az a tapasztalatom, hogy nagyon szépen féken lehet vele tartani.
Igen, természetesen ez adja meg az alapját a védekezésnek, hát amit én most elmondtam, ez már csak ezt követően következik.
Nagyon szépen köszönöm Kassai Miklósnak és Pöszt Miklósnak a tanácsokat. Kertelő magazinunk egy hét múlva folytatódik.
Kertelő. Mezőgazdasági tippek a Halas Rádióban.